Üdvözlök mindenkit! Én Csermák Szabolcs vagyok, a Sensus Informatika Kft-től. A WordPress-ről fogok beszélni. Végzettségek tekintve szoftvermérnök vagyok, illetve minősített etikus hacker. Hogy kerültem mégis a WordPress-hez közel? Miután szoftvereket fejlesztek, és most már 10x éve foglalkozok webes fejlesztésekkel, tudni kell azért a fejlesztőkről, rólam is, nem mindenki vallja be, hogy a fejlesztő az lusta. Nem szeret 28-szor megcsinálni egy ugyanolyan dolgot, vagy nagyon hasonlót. Sorba jöttek a megbízások, csinálják a weboldalt, tartalomkezelő rendszert, kéne egy blog. Az 5.-6. után elegem lett, és azt mondta, hogy miért csinálja meg megint ugyanazt, vagy nagyon hasonlót. Miért működjek vele, hogyha erre már vannak jó megoldások. Így kezdtem el keresgélni a neten, hogy mi az, amivel ki lehetne ezt váltani, és akadtam rá tömegezett a WordPress-re, Joomla-ra és egyéb Drupal, egyéb alternatívákra. Végül is én a WordPress mellett raktam le a voksomat, nekem ez volt a legszimpatikusabb. Ennek már jó pár éve van. Mai napig is olyan az a véleményem, hogy ez egy remek választás. Gyors kérdés, zavar-e valakit, hogyha ilyen tegeződős formátumban megy az előadás? Nem. Legalábbis remélem, hogy nem. Ki az, aki már használt WordPress-t? Jó, akkor az egy kicsit gyorsabb dolog lesz. Illetve ki az, aki már PHP-ban esetleg írt egy-két kis scriptet, programozott? Kb. Ugyanannyi, mint a WordPress-ese. Jó. Aki még nem használt és nem tudja, mi is az a WordPress? Van a Wikipédián egy remek jó leírás róla. Igazából négy dolog, amivel szükségünk van ezzel kapcsolatban. Az egyik az, hogy nyílt forráskódú GPL licenszelésű termékről van szó, tehát ingyenesen, szabadon felhasználható, akár kereskedelmi célra is. A másik kettő, hogy egy PHP alapú és MySQL-t használó termékről van szó, tehát mindenféleképpen szükségünk lesz PHP-ra, hogyha WordPress szeretnénk futtatni, illetve alapvetően MySQL-re, mert a MySQL adatbázis kezelőt használja a WordPress. Ebben van egy kis csúsztatás, ugyanis a WordPress-nek létezik PostgreSQL-es vagy PostgreSQL-es verziója is, csináltak egy leágazást belőle, azonban ez mindig az aktuális, legfrissebb főverziótól egy pár verziószámmal le van maradva, ezért nem annyira tanácsos a használat a biztonsági megfontolásokból. Hogyha szeretne valaki WordPress-t föltelepíteni, mi az, amire szüksége lesz ahhoz, hogy ez működhessen? Először is szükség lesz egy tárhelyre, nyilván ahol ezt feltöltjük. Legegyszerűbb, hogyha magunknak csináljuk, akkor egy LAMP vagy WAMP installáció. Ugye a LAMP az a Linux, Apache, MySQL, PHP, a WAMP ennek a Windows-os megfelelője. Vannak olyan tárhely szolgáltatók egyébként, ahol az adminisztrációs felületre belép, egyetlen gombnyomással mondhatom azt, hogy én kérek egy WordPress-t a saját tárhelyemre, és nem kell foglalkoznom a telepítéssel. Szükség lesz valamiféle kapcsolatra, FTP vagy SCP kapcsolat a szerverhez, amin keresztül föl tudom tölteni magát a WordPress telepítőt, hogyha nem az előbb említett tárhelyszolgáltatós megoldásom van. Hogyha valaki magának akar csinálni az iskolába egy ilyen tárhelyet, vagy csak egy ilyen iskolai weboldalt megcsinálni, én ajánlom az SCP kapcsolatot, az egy sima SSH rétegen keresztül megy, sokszor az FTP alapbeállításból plain text protokollt használ, mindenféle titkosítás nélkül, tehát ott a jelszavak könnyen elcsíphetők a levegőből, és az egyéb adatok is. Kell egy adatbázis, egy MySQL-es adatbázis, hogy említettem, ez a szolgáltatótól kapunk megfelelő adatokat, mint az adatbázisnak a neve, a hozzátartozó felhasználó név és jelszó. Illetve szükségünk van magára a WordPress telepítő csomagra, amit a whowordpress.org-ról letölthetünk. Itt nyilván mindig a legfrissebb verzió van, illetve hogyha who előtaggal megyünk a WordPress.org-ra, akkor a magyar nyelvű verzió az, ami alapértelmezetten ott van letöltésként. Nézzük meg, hogy hogyan működik egy WordPress telepítés. Nem egy nagy ördöngőség. Én már letöltöttem ezt a kis telepítő csomagot. Ez egy targz vagy zip formátum, benne van néhány file, néhány script. ezeket a fájlokat kijelölve föl kell másolni a tárhelyre. A tárhelyen alapvetően semmi nincs még fönn, esetleg van egy welcome üzenet, hogy hello, itt lesz a weboldalad. Amint fölmásoljuk a tárhelyre a WordPress-t, azt, amit kicsomagoltunk, és ráfrissítünk a böngészőben, rögtön elindul a WordPress telepítője. Itt ő felsorolja azt, amire szükségünk van, amit az előbb elmondtam, hogy kell egy adatbázis, hozzátartozó megfelelő paraméterekkel. Itt meg kell adnunk az adatbázis nevét, amit kaptunk. Most a remekkelű csengő NIF lesz. A felhasználó nevet és a jelszót. Ha valaki esetleg ilyen jelszót kap a rendszergazdától, vagy a tárhelyszolgáltatótól, az sikítva meneküljön, vagy gyorsan változtassa meg. Nyilván most a demonstrációs célra ez teljesen jó lesz. Az adatbázis kiszolgáló általában lokálhoz marad, hogyha ugyanazon a gépen fut a WordPress, mint ahol a MySQL-ünk is van. Illetve egy tábla előtagot be tudunk még állítani. Ez arra szolgál, hogyha egy adatbázisból szeretnénk több WordPress oldalt kiszolgálni, akkor ezzel a prefixel mondhatjuk meg, hogy az adott WordPress melyik táblákat használja. Minden egyes WordPress tábla elé ez a prefix be fog kerülni az adatbázisban. Jó, hogyha beírtuk az adatokat, a WordPress leellenőrzi, hogy minden rendben van-e, hozzá tud-e férni az adatbázishoz. Fontos, hogy itt adatbázis hozzáférésnél is írási, olvasási és tábla készítési jog kell, tehát majdnem teljes jogkörre van szüksége, illetve a webszervernek is azt a könyvtárat, amibe fölmásoljuk a WordPress-t, nem árt, hogyha tudja írni, olvasni. Ennek majd a szép URL-eknél lesz jelentősége. Alapvetően annélkül elboldogul, csak akkor van egy kis kézi mókolás benne, ami nem mindig szerencsés. Tehát, hogyha minden rendben van, akkor megkezdhetjük a WordPress-nek a telepítését. Néhány kérdés még föltesz. Mi lesz a honlapunknak a neve? NIF. Mi lesz az alapértelmezett adminisztrációs felhasználónév? Itt sokan úgy kezdik, hogy azt mondják, admin, ne használjunk ilyen felhasználónevet, legyen egy rendes emberre utaló felhasználó név, mert hogyha valaki meg akarja törni majd esetleg a WordPress-es oldalt, az első, amivel próbálkozni fog, hogy az adminos jelszavakat elkezdi próbálgatni. Adunk egy jelszót is az adminnak. A WordPress figyelmeztet, itt most engem, hogy ez egy nagyon gyenge jelszó. Egyre erősebbek az elvárások, legyen benne kisbetű, nagybetű, szám, speciális karakter, de mindazáltal a gyenge jelszót is el fogja fogadni. Meg kell adnunk egy e-mail címet, ide fogja küldeni a WordPress az értesítéseket, abban az esetben mondjuk hozzászólás érkezik egy blogposzthoz vagy oldalhoz, ha a kapcsolati űrlapot kitöltik, vagy ha egyszerűen egy frissítés lezajlott a háttérben. Van még egy pipálható részünk itt alul, adatvédelem. Hogyha most csak tesztelni akarunk, vagy elkezdünk készíteni egy olyan oldalt, ami és a tesztüzemben van, és nem akarjuk, hogy ezt a Google megtalálja, még akkor sem, hogyha publikus a tárhely, akkor ezt a pipát ki kell vinni innen. Ilyenkor a WordPress, a robots.txt-be és egyéb helyekre beírja azokat a bejegyzéseket, hogy a Google és az egyéb keresők ne indexeljék fel az oldalt ilyen félkész állapotban. Ezt a pipát az admin felületen természetesen bármikor utána vissza lehet tenni. Megnyomjuk a telepítés gombot, néhány másodpercig elmolyol vele a gép. Ilyenkor létrehozza a szükséges adatbázis táblákat, konfigurációs állományokat létrehozza. Ugye például itt, hogyha nincsen írási jogosultságunk ahhoz a webes könyvtárhoz, akkor csak fölhozza azt a konfigurációs állományt, amit föl kell töltenünk. Akkor egy copy-paste-tel föl kell rakni. Így magának létre tudja hozni. Azért, hú, de jó, sikerült a telepítés, be lehet lépni az adminisztrációs felületre. Ilyenkor, hogyha ránézek az oldalra megint, akkor már látható, hogy egy alapértelmezett sablonnal, egy Hello világ üzenettel működik a WordPress oldalunk. Lehet benne akár keresni is. bejegyzésekre. És működik. Ami a WordPressnek az egyik nagy erőssége, az a sablonrendszer. Egy nagyon jól működő sablonrendszert biztosít számunkra a WordPress. Mit jelent ez? Egyrészt egy jól definiált interfészeken keresztül kommunikál a sablonokkal az alaprendszer, és több ezer sablon, múlt héten, amikor néztem, azt hiszem, hogy 3000, akár hány száz sablon volt elérhető ingyenesen. Tehát több ezer sablon érhető hozzá ingyenesen, amiből azért mindenki tud a saját kedvére válogatni. Főleg úgy, hogy ezeknek a sablonoknak, amik bekerülnek ebbe a WordPress-es repozitoriba, ezeknek a nagyon nagy százaléka nagyon jó testre is szabható. Mindjárt fogok erre példát mutatni, hogy ilyen sablont hogyan tudunk testre szabni adminisztrációs felületből, tehát anélkül, hogy nekünk bármiféle kódhoz hozzá kéne nyúlni. Illetve miután jól definiáltak az interfészek, viszonylag egyszerű hozzá egy saját sablont készíteni. Tehát, hogyha valaki úgy gondolja, hogy neki az a 3-4 ezer sablon nem elég, vagy valami olyan speciális igénye van, amihez nem talál megfelelő sablont, vagy csak fizetőset talál, de nem akkor pár dollárt kifizetni érte, akkor írhat magának. Itt hozzátenném, hogy ilyen 20-30-50 dollárért olyan sablonrendszerek vannak, amiben nem tudtam belekötni gyakorlatilag. Tehát amit ki akartam rakni az oldalra, az mindenre képes volt. A másik erősség a bővítmények. Na itt egy kicsit már több bővítményről van szó, mint sablonról. Gyakorlatilag több mint 33 ezer plugin érhető el a WordPress-hez. Sablonokhoz hasonlóan baromi egyszerűen lehet őket telepíteni és beállítani, és szintén jól definiált interfészek vannak. Megint csak, ha valakinek éppen kell egy nagyon speciális plugin az oldalhoz, vagy azt mondja, hogy találtam egy párat, de egyik se az én szám íze szerint való, akkor azokat is át lehet esetleg írni viszonylag könnyen. Menjünk be az adminisztrációs részbe. Ez mindig a domain név per WP admin néven érhető el, ha csak át nem definiáljuk. Első belépés után rögtön virít egy szép kék gomb. Honlap testre szabása. Ez, amiről beszéltem. Látható itt az alapértelmezett sablon. Most kicsit szűk a képernyő, úgyhogy ez már egy responsív dizájnos sablon, tehát hogyha teljes képernyőre ki tudnánk rakni, akkor ugye látszódna az oldalsáv és minden egyéb. A responsív, ezért itt most egy ilyen tabletes vagy mobilos nézetet látunk. Ugye egyrészt megadhatunk neki a honlap címét, a szlogent, ami megint csak látszana, hogyha a teljes nézetet néznénk. Tehát, hogy látszik, hogyha bármit elkezdek beírni, akkor ő rögtön a on the fly mutatja azt, hogy mi változott. Beállítható a címsornak a színe, háttérszín és egy csomó egyéb. Fejrészkép, hozzá tudunk adni képet, hogyha több monitoron dolgozunk és kényelmesen elférünk, akkor simán egy drag and drop-ba be lehet húzni ide egy képfájlt, amit föl fog dolgozni. Ha ilyen puritán körülmények között vagyunk, akkor egy sima tallózással kiválaszthatjuk a fejrészképet. Kiválasztás és vágás. Hogyha esetleg egy nagyobb képet választanánk ki, mint ami nekünk jól passzol az adott sablonhoz, akkor rögtön van egy lehetőségünk, hogy ezekkel a kis bütykökkel megfogva azt a részt vágjuk ki a képből, amire nekünk szükségünk van, és ami jól fog mutatni. Kivágom, rögtön látszik, hogy betette a képet. Ugyanígy testre tudjuk szabni, akár a widgeteket is. A widget nem más, mint például az oldalsávba fejlészbe, láblészbe beépülő kis elemek, mint például a keresés, legutóbbi bejegyzések, utolsó hozzászólások, ezek mind-mind widgetek. Hogyha például én nem akarom a legutóbbi bejegyzéseket látni a fő oldalon, akkor egyszerűen ezt lenyitom, eltávolítom. Ha át akarom rendezni, akkor drag and droppal húzom jobbra, húzom balra. Illetve, hogyha akarok, akkor természetesen adhatok hozzá új widgeteket is. Widgetből is rengeteg letölthető van, általában a pluginek között van egy csomó olyan, ami a plugin már tartalmaz egy widgetet is, amit ki lehet rakni. Mentés és közzététel. És mondjuk azt, hogy a testreszabásunk elkészült. Ráfrissítik az oldalra, látszik, kicsit megváltozott a betűszín, ott a fejléckép. Működik. Ami beállításnál még fontos lehet, főként, hogyha kereskedelmi oldalt csinálunk, vagy akár azt akarjuk, hogy egy iskolai oldalán minél többen találják meg a keresőkből, alapbeállításból az URL végén get paraméterben van ott az oldalnak az azonosítója, ez a P1, az első oldal. Ez keresőoptimalizálási szempontból nem túl szerencsés, ugyanis hogyha már maga az URL tartalmazza esetleg egy olyan kulcsszót vagy címet, amire a leendő látogatóink keresnek a Google-ban, akkor ez egy jó pár helyes előremenetet jelenthet számunkra. WordPress miként támogatja ezt? A beállítások között van egy olyan menüpontunk, hogy közvetlen hivatkozások. Szintén ahhoz, hogy ezt egyszerűen tudjuk kezelni, szükséges az, hogy a webszerű írhassa a könyvtárat. Ha nem, akkor pedig majd ugyanúgy föladja nekünk azt, hogy mit másoljunk be a htaccess file-ba. Megadhatunk mindenféle szép formátumokat, akár legyen benne dátum, hogyha blogposztot csinálunk, kategóriával szűrje, hogyha az a kívánságunk. Most válaszok ki azt, hogy egyszerűen csak a bejegyzésnek a címe legyen benne az URL-ben. Természetesen attól még a címbe írhatok én mindenféle ékezetes karaktereket, meg speciális jeleket. A WordPress ezt át fogja forgatni, leveszi az ékezeteket, kötője lehelyettesíti a szó közt, mindent remekül megcsinál helyettünk. Ezt elmentem, és ráfrissítek, ugyanerre az oldalról láttuk, hogy az egyes page az, amit éppen nézünk. Ráfrissítek, rögtön átírja, ő lesz a Hello világ. Na, így átlépkedünk. Úgy akarja. Végülis egy bármilyen tartalomkezelő CMS rendszer miről szól? Arról, hogy tartalmakat kezeljünk. WordPress esetében van két nagyon hasonlóan mégis más típusú tartalom. Ez az egyik az oldal, a másik a bejegyzés. Gyakorlatilag ugyanazon a szerkesztő felületen tudjuk őket szerkeszteni, kb. Ugyanazt tudják. Laikus felhasználók nem is nagyon lehet őket megkülönböztetni egymástól. Mi a különbség mégis? Ökölszabályként azt lehetne elmondani, hogy ami oldal, az az, amiből egy van. Van egy kapcsolati oldalunk, van egy rólunk oldal, van egy felvétel oldal, nem tudom. A bejegyzés az pedig a blog jellegű tartalmakhoz szolgál, tehát amikor egy adott oldalon belül több bejegyzést tudunk megmutatni, tipikusan ezek a blogos tartalmak. A szöveges tartalmakon kívül természetesen kép, videó, egyéb multimédiás tartalom is feltölthető. Itt a multimédia alatt nem csak azra gondolok, hogy megfogom magam és feltöltök egy MP3-at vagy egy videót, hanem akár YouTube linket közvetlenül most már 4.0-ás WordPress-be be lehet rakni. Elég a linket bemásolni, és ő rögtön a kis videó lejátszót oda fogja rakni, ahova kell. A tartalmainkat rendszerezhetjük, lehet kategóriákat adni neki, ugye ezt az előbb látszott ott a közvetlen linkeknél, hogy akár azt szerint is lehet az URL-t rendezni, szintén kereső optimalizási szempontból lehet fontos, illetve a felhasználók esetleg jobban tudnak benne keresni, és lehet hierarchiákat is kialakítani. Ez például ott jöhet jól, hogyha nagyon sok oldalunk van, és van egy fő kategória, mondjuk az, hogy rólunk, és alá jönnek be a különböző osztályoknak a leírásai, de a rólunk oldalt fölütem először, majd 50 oldallal később fogom fölvinni csak az osztályokat. Akkor, hogyha nincs hierarchiába rendezve, akkor gyakorlatilag nekem scrolloznom kell végig, ABC során, mert meg kell találnom azt, hogy na most éppen melyik osztálynak akarom a leírását szerkeszteni. Hogyha berakom hierarchiában, akkor már a WordPress az oldalak listájánál is az adminon úgy fogja mutatni, hogy egymás alá behúzva ott vannak az egymás alá tartozó elemek, tehát sokkal gyorsabban megtalálom. Új oldalt vagy bejegyzést, nagyon egyszerű hozzáadni, oldalak, illetve bejegyzés, gyakorlatilag ugyanaz, szóval új hozzáadása, bejön egy szerkesztő felület. Amit első körben elmutatnék, és kevesen tudják, sokszor keresnek olyan paramétereket, amit be kéne állítani, de nem látják, hogy hol van. Van itt egy fül, hogy mit lássunk. Itt megmondhatom azt, hogy oké, én akarom látni az egyedi mezőket még pluszba. Ahogy behüpálom, alul megjelennek már az egyedi mezőim. Interakció, hogy engedem-e a hozzászólásokat az adott poszthoz, vagy sem. Hogyha keskeny a monitor, mint most, akkor mondhatom azt, hogy én egy oszlopos elrendezést szeretnék látni, mert kényelmesebben elférek rajta. Sőt, hogyha még így is kicsinek találom, akkor nyugodtan kirakhatom teljes képernyőre a szerkesztőt, és működni fog. Gyakorlatilag ez egy what you see is what you get szövegszerkesztő, amit kapunk. Ez egy új oldal. Ilyenkor rögtön elkészíti a közvetlen hivatkozáshoz a WordPress, ami hogyha én azt gondolom, hogy ez nem tetszik, vagy szeretnék még egy kulcsot valahol belerakni, akkor a szerkesztés gombra kattintva ezt a részt átírhatom. Írom a szöveget. Természetesen, mint egy valamire való szövegszerkesztőben, középre rendezés, oldalrendezés, minden működik benne. Alapvetően szoktak hiányolni azt, hogy hú, én szeretnék itt 4 pixellel nagyobb betűt, ami hupilila. Mint webes fejlesztő azt el kell mondjam, hogy azért ezeket mindig style-sheet-el illik megoldani, ugyanúgy, ahogy egy Word dokumentumban is a stíluslapokat használjuk, hogy utána egyszerűbb legyen úgy arcolatot hozni rá. Egy pár alapértelmezett stíluslap benne van a WordPress-ben is. Nyilván a sablon is tartalmazhat olyan stílusokat, és mi is adunk hozzá olyan stílusokat, ahol még beállíthatom azt, hogy valami legyen 5 pixellel nagyobb és hupilila. Meg vagyok a szerkesztéssel, akkor vagy vázlatként elmentem, hogyha még fogok rá a dolgozni, és nem akarom, hogy publikus legyen, vagy egyszerűen azt mondom, hogy közvetétel, innentől kezdve ez egy éles oldal, és hogyha megnézzük, akkor itt a menüben meg is jelent már, hogy ez egy új oldal, és itt van a tartalmam. Beszéltem a multimédiás tartalmak lehetőségéről. Az egyik nagy újítás a WordPress-ben az, hogy például, hogyha egy YouTube linket szeretnék berakni, látogatni, lássák, akkor elvileg elegendő magát a linket bemásolni a szerkesztő felületre, és ő rögtön csinál bele egy videót. Szerintem még kicsit bugos a sztori. Tehát amikor próbálkoztam, akkor 10-ből egyszer mondjuk nem rakta oda a videót, ilyenkor máshogy kell megcsinálni. Valószínűleg jön majd hozzá javító csomag, most például megcsinálja rögtön. Tehát csak a linket másoltam be, és rögtön látható a videó, akár itt a szerkesztő felületen belül elindíthatom a lejátszást, átállíthatom a méretét, abszolút felhasználóbarátom működik. Hogyha képet akarok hozzáadni, média hozzáadása, vagy már van egy galériám a feltöltött képekből, vagy ha nincs, akkor ugyanúgy webcímből hozzáadhatok, vagy töltöttek fel fájlokat. Ha feltöltöm a fájlt, megadhatok neki egy feliratot, ami meg fog jelenni majd a kép alatt, egy alternatív szöveget, ami a például a keresőmotoroknak hasznos, vagy olyan embereknek, akik például látássérültek, és egy szoftver olvassa föl nekik a tartalmakat. Ehhez egy leírás. Megállíthatom, hogy az illesztése az jobbra-balra középre illesztés legyen, mekkora méretben akarom látni. Belőztem az oldalba. Itt is most már gyakorlatilag seamless tudom átméretezni a képemet, hogyha úgy éppen jobban passzol a tartalmamba. Frissítünk. És már is megjelent a videónk, a képünk, szövegünk, és lehet kommentelni is, mert nem tiltottuk le külön. Amit még gyakran szoktak használni, nem fogom elmutogatni az egész WordPress-t, mert egyrészt a 40 perc nagyon kevés rá, másrészt nagyon sok minden annyira kézenfekvő benne, hogy aki először odaül a WordPress elé, az nem nagyon fog benne elakadni, úgy gondolom. Van egy olyan menüpontunk, hogy megjelenés, és ebben, hogyha a sablon támogatja, akkor van egy menüpont. Ez gyakorlatilag egy menüszerkesztő. Kirakhatok az oldalamra saját menüket. Nagyon egyszerűen behüpálom azt, amit hozzá akarok adni, és hozzáadjuk. Először létre kell hozni egy menüt. Saját menü. És utána vagy a legfrissebb oldalak között kiválogatva, hogy mit szeretnék hozzárakni, vagy tudok keresni, vagy az összes oldalt mutatja, az kicsit kényelmetlenebb, hogyha mások oldalunk van. Kiválasztom. Hozzáadás a menühöz. Elmentjük a menüt. Ilyenkor majd még valószínűleg testre kell szabnunk a sablont, ez megint sablon függő, hogy hol jelenjen meg a menünk. Ez az előbb említett testre szabás menüpontban érhető el. Navigáció, és azt mondom, hogy az elsődleges menü az mostantól legyen a saját menü. Közzététel. Most nagy különbséget nem látunk, esetleg a sorrend cserélődött meg. Mi van akkor, hogyha valaki több szintű menüt szeretne készíteni? Semmi gond. Visszamegyek a menüszerkesztőhöz, és ezt az oldalt, vagy legyen ez mondjuk előrébb, akkor drag and drop-pal arrébb húzom, ez legyen a föntebb lévőnek egy almenüje, akkor egyszerűen beljebb húzom. Megcsinálom a hierarchiát belőle. És egy friss is, utána látszik, hogy mintha egy oldalunk lenne, már ott van mellette az árulkodó kis háromszög, és hogyha rámegyek, akkor lenyílnak az ő almenüi. Beszélnünk kell, úgy gondolom, mobil eszközökről. Manapság egyre nagyobb elvárás az, hogyha csinálunk egy weboldalt, akkor az mindenféle mobil eszközön is tudjon megjelenni helyesen, tehát úgy, hogy ne kelljen benne zoomolgatni. Sokan mondják azt, hogy tök jó, csináltam egy weboldalt, van egy iPhone-om, vagy egy androidos telefonom, vagy egy tabletem, és hát tök jó megjelenik, úgy néz ki rajta, mint a PC-n. Persze úgy néz ki, csak nem bírom elolvasni. Na most, hogyha valaki információt keres, kiskolákról van szó, és nézem éppen, hogy hova adjam be a gyereket majd suliba, és rákeresek a neten iskolákra, de közben zögykörődök a 4-es 6-os villamoson, följön az egyik iskolának az oldala, és nem bírom elolvasni, félkézzel kapaszkodok, nem fogok zoomolni benne. Egyszerűen megyek tovább a következőre, nem érdekel. Lehet, hogy tök jó suli, nem akarom elolvasni, mert nem tudom egyszerűen. És lesz nem egy olyan, ahol már ezt megoldották egyébként, és őt kényelmesebb lesz olvasni a buszon, metron, villamoson is. Mit tehetünk, hogyha azt akarjuk, hogy WordPress-es oldalunk az mobil eszközökön is jól jelenjen meg? Egyrészt használhatunk responszív sablont, rengeteg ilyen található a sablontárban, illetve, mint ahogy láttuk, ez az alapértelmezett sablon, ez már önmagában responszív. Hogyha egyedi dizájnunk van, saját sablonunk, akkor gondoskodni kell arról, hogy az responszív legyen. Tudja valaki azt, hogy mi az a responszív HTML? Gyakorlatilag arról van szó, hogy amikor teljes képernyőn mondjuk nézem megfelelő felbontásban az oldalt, akkor mindent kipakol. Ahogy elkezdem csökkenteni a méretet, akkor elkezdi levenni először mondjuk a baloldali menüt, és sikerül összehúzom akkorára. Igen, eltűnt a baloldali oldalsáv például, előbb-utóbb el fog tűnni, lehet, hogy föntről a kép is, teljesen átrendezi az oldalt. Ez gyakorlatilag a stíluslapokkal lehet megoldani. A lényege annyi, hogy megadom, hogy milyen szélességű felbontásnál mi legyen az elrendezésünk, és ehhez fog alkalmazkodni majd a böngészőkben. Mi van akkor, hogyha oké, van egy egyedi saját dizájnunk, saját sablonunk, de nem tudjuk, mi az a responszív HTML, meg nem akarunk vele foglalkozni. WordPressben van egy nagyon jó megoldás erre, a 33,000 plugin között rengeteg ilyen található, föltesszünk egy plugint. Például a WP Touch az egy ilyen plugin, semmi más nem csinál, hogyha érzékeli azt, hogy az én mobil böngészőm, vagy a böngészőm az egy mobil oprendszerrel támad, akkor egy nagyon egyszerű sablon fog berakni a helyére, ahol egymás alatt ott van esetleg a menüpont, olvasható nagybetűkkel, nagy gombokkal. Ettől senki ne várja azt, hogy az ő arculata, iskolai arculat, céges arculat az ugyanúgy fog kinézni, mint PC-n, mert nem. Némely szint testre lehet szabni benne, de alapvetően ez egy szükségmegoldás. Viszont aki a 4-es-6-oson zögykörődik, ahogy említettem, az rovatul nem fogja érdekelni az, hogy ő most milyen design oldalt néz, őt az érdekli, hogy el tudja olvasni egyáltalán azt, ami ki van írva a képernyőre. Beszélnünk kell a biztonságról továbbá, főleg open source termékek esetében. Idén nyáron, a legrövidebb éjszakán csináltunk egy eseményt, ez volt a remek nevű hackerek éjszakája. Miről volt szó? Mint etikus hacker vagyok, volt egy olyan célunk, hogy a legrövidebb éjszaka alatt minél több weboldalt tudjunk megvizsgálni, feltörni. Elég sokan jelentkeztek a tesztre, ingyen végeztük el a tesztet, végül is 104 olyan weboldal volt, aki átment a szűrőn. A szűrő annyi volt, hogy adtunk egy pár bájtos kis fájt, amiben egyedi kulcs volt, töltse fel az illető weboldalára valahova, ha ott van, akkor oké, hozzáfér a weboldalhoz, tehát övé, de bemondásra nem működik ez, hogy a parlament.hu az enyém, amúgy törjétek már föl, nyilván ezt nem tehetjük meg. Van nekünk egy remek kis tesztünk, néhány scriptből áll, egy 5 perces gyors teszt. Teljesen automatizált, emberi beavatkozást nem igényel, csak oda kell kiadnom az URL-eket, hogy milyen oldalakat vizsgáljon meg, és le van limitálva, hogy bármekkora is az a portálrendszer, maximum 5 perci futásidő van. Mit gondoltok? 104 weboldal, 5 perc éjszak alatt, milyen eredmény született százalékban? Hány oldal volt az, amit föl lehetett törni? Van-e valami tipp?
80%.
A 80% kicsit magas. Ez is. Mi meglepődtünk rajta nagyon, 32% volt, amit 5 perc alatt az a script föltört. Ezek a legáltalánosabb hibákra vannak kiegyezve a kis scriptek. Tehát nagyon, nagyon meglepődtünk. Volt, előtte futottunk ilyen gyors teszteket, általában ilyen 25% körül volt az arány, most ezen az éjszakán 32%-ra fölment. Ennek a 104 weboldalnak, amit vizsgáltunk, körülbelül a 60%-a volt WordPress. Na, ebből sokan leszűrötik a tanulságot, ahogy le is szokták. WordPress-t akartuk fölrakni, hát tök egyszerűen föl lehet törni, de neten. Mindenkinek kell mondom, nagy piros betűkkel? Nem. A WordPress alapvetően egy tök jó rendszer, tök biztonságos. Akár több száz, több ezer fejlesztő dolgozik rajta nap mint nap után open source. Találkoztam olyan webfejlesztőkkel, akik azt mondták, hogy hát az nem biztonságos, nem is ismerték a WordPress gyakorlatilag, majd én megírom. Senki nem ne gondolja azt, hogy némi PHP programozói tapasztalattal okosabb lesz és biztonságosabb kódot fog tudni írni, mint az a több ezer fejlesztő, aki nap mint nap nézi a WordPressnek a kódját. Ráadásul minden etikus hackernek van egy minősítése, ami bizonyos időközönként lejár, és ahhoz, hogy ezt a minősítést megtarthassuk, krediteket, pontokat kell gyűjteni. Például WordPressben talált sérülékenységért járnak pontok, ezért aztán rengeteg etikus hacker is, aki azt gondolja, hogy fú, nekem még kéne 5-6-8 pont ahhoz, hogy megtartsam a idénre a minősítésemet, lehet, hogy nekiáll és elkezd WordPress, Drupalt és ilyen, egyéb open source termékeket nézni, mert open source be tud nézni a kódjába, hát talál benne valamit, illetve a 33 ezer plugin azért az egy olyan felületet ad, ahol azért lehet találni csodákat. De miután ilyen sokan ellenőrzik a rendszert és a plugineket, még ha ki is derül bármilyen hiba, biztonsági rés, gyakorlatilag néhány napon belül a frissítésekkel meg fog jönni nekünk az a befoltozás is, tehát nagyon nem kell aggódnunk. A problémát szinte sosem az alaprendszer jelentett a vizsgálat során sem. Tehát, ahogyha valaki fölrak egy szűz WordPress gyári sablonnal, nagyon nem lesz neki baja, főleg most már az új verzióknál. Testőszabási hibák, ez a kedvencem. Amikor valaki azt gondolja, hogy 33 ezer plugin nem elég nekem, én írok egy sajátot. Na ekkor van az, hogy mint a Titanic meg a jéghegy. A Titanic is egy tök jó hajó volt amúgy, csak jött az a jéghegy, az a saját pluginom, és üt rajta egy akkora lyukat, hogy kalapkabát elsüllyed az egész. Nem csak a pluginekre érvényes ez. Nagyon könnyű a sablonokban is elkövetni olyan programozás technikai hibákat, amivel megnyitjuk a kiskaput a hackerek számára. A másik súlyos gond az az, hogy elhanyagolt, elúgult rendszereket találtunk. Valaki fölrakta 2008-ba mondjuk, vagy 2009-ben, hú de jó, van egy weboldalom, és ott hagyta. Nem frissítette. Nyilván, ahogy említettem, kiderülnek a hibák, amik benne vannak, a frissítésekkel meg is oldódik. De ha valaki egy 2009-es WordPress-t nem volt hajlandó frissíteni, nem nézett rá, abban nyilván ez a hiba ott lesz. Aki manapság telepít WordPress-t, azt hiszem a 3.8-as verziótól kezdve kicsit már nyugodtabban alhat, ugyanis ahol beleraktak egy olyan funkciót, hogy összes plugint, alaprendszert önmagát tudja frissíteni, hogyha érzékeli azt, hogy most valami biztonsági frissítést kiadtak hozzá. Tehát lehet, hogy én békésen alszom az álmomat, és a rendszerem közben automatikusan befrissül. Általában mindenféle probléma nélkül. Nekem még nem jelezte senki, hogy gondja lett volna azzal, hogy egy frissítés után nem működne a rendszer. Ha nem működik, akkor ott egy gyengén megírt plugin van mögötte, ami esetleg nem tudja tartani a lépést. Illetve az emberi hanyagság, hogy az elején említettem, tipikus problémák, megcsinálom a weboldalt, egyelőre csak teszt úgyis, admin, de jó, legelső, hogy megpróbál mindenki, aki akar jutni. Vagy admin a felhasználó név, és elkezdek szótári szavakat adni. Miután a WordPress nagyon elterjedt, ezért komplex skriptek vannak már arra, hogy minél több WordPress-es oldalra bejussanak, és ott fertőzzenek, és onnan menjenek tovább. Nyilván a szótári jelszókat fogják először végigpróbálni. Hogyha megfelelő jelszót választunk, akkor ezzel nem nagyon lesz problémánk. Természetesen, miután egy csomó pluginünk van, léteznek biztonságbővítények is a WordPress-hez. Az első, amit kiemelnék, a Stop User Enumeration, ez gyakorlatilag annyit csinál, hogy letiltja azt a lehetőséget, hogy én ki tudjam nyerni a rendszerből a felhasználó neveket, e-mail címeket és egyéb dolgokat. Hogyha nem rakom föl ezt a plugint, miután ez egy blog alapvetően, ahol a szerzők ugye publikálnak, én elkezdhetem lekérdezni a rendszertől, author egyenlő 1, hopp, Csé Szabolcs, van egy felhasználó nem rögtön az adminhoz. megyek tovább 2, 3, 4, meg tudom, hogy hány felhasználó van, mik a felhasználó nevek. Innentől kezdve már nem kell nekem azzal foglalkozni, hogy kitaláljam azt is egy scriptet, hogy milyen felhasználók lehetnek, mert ott van nekem tálszán átnyújtva. Hogyha ezt a plugint felrakom, akkor itt már egy forbidden üzenetet fogok kapni, tehát nem tudom kinyerni így módon a rendszerből a felhasználó neveket. Másik, iTeam Security, nagyon tudom ajánlani, aki WordPress-szel foglalkozik. Gyakorlatilag már telepítés után egy csomó ajánlást ad az oldalra, hogy mit állítsunk be a szerveren akár, ahhoz, hogy biztonságosabb legyen az oldal, illetve van egy csomó olyan funkció benne, ami az alap WordPress-ből egyelőre hiányzik, hogy például, hogyha azt érzékeli, hogy egy adott felhasználó névvel egymás után mondjuk 10-szer megpróbáltok belépni, és nem sikerült, akkor azt a felhasználót kitiltja 24 órára. Ugye említettem, rengeteg ilyen brute force-os, meg szótáros támadás van a WordPress-ek ellen, elkezdik végigpróbálgatni. Még hogyha admin is a felhasználó nevem esetleg, de az első 3-5 próbálkozásból nem lehet kitalálni a jelszót, akkor ki fogja azt az IP címet tiltani 24 órára. Nyilván attól, hogy a kérések fognak érkezni a szerverre, de valószínűleg már a rendszerünkben nem fognak bejutni. Kitilthatok vele komplett régiók, tehát Kínából senki ne akarja nézni az én oldalamat például, meg Tájföldről, mert nem a célcsoportom. Vannak olyan egyéb teendőink még, amit meg kell tennünk, hogyha biztonságban akarja tudni a szerverünket. Az egyik az az XML RPC file-nak a tiltása. Ez gyakorlatilag a WordPress gyökérkönyvtárában van. Többször jelezték már biztonsági szakemberek a WordPressnek, hogy valamit ezzel kéne kezdeni. A WordPress úgy áll hozzá sajnos, hogy hát ez nem bug, ez feature. Arra szolgál, hogy a blogok egymás között tudjanak kommunikálni. Ha valahol megemlítenek egy másik blogot, akkor megy egy jelzés neki, ott följön, hú, téged itt megemlítettek, akarsz-e válaszolni, megy a kommunikáció. Tök jó, csak én elküldhetek 1000-2000-3000-5000 szervernek egy olyan kamu csomagot, hogy azt mondom, hogy az nyif.hu most hivatkozott rád, pedig nem. Na most ez az 5000 oldal akkor egyszerre így vissza fog válaszolni, és egy tök jó szolgáltatás, megtagadásos támadást ki lehet így harcolni. Tehát én azt mondanám, hogy ezt az XML RPC fájt, akinek nem kell, általában nem kell, azt törölje. Illetve megint csak megfelelő jelszó, ezt nem lehet elégszer hangsúlyozni. Jó. Hát 2 percünk van hátra, 40 percből, amit kaptam. Egy gyors kérdés-válasz szakaszt esetleg, hogyha van kérdés, akkor szívesen válaszolok bármire.
Hozzáférhetőség a oktatási intézményeknek az tiszta szoftverprogramból megoldott, vagy
ez abszolút GPL licenszelésű és open source termék, tehát ezt nyugodtan ingyenesen letölthető, használható, nem kell hozzá semmi extra. Annyi van, hogyha esetleg valaki a Core WordPress forrásán módosít, akkor ezt ugyanúgy közzé, és azt utána publikáljuk, azt közzé kell tenni, ugyanúgy a GPL licensz alapján kell, hogy menjen. Tehát nem mondhatom azt, hogy én módosítottam benne valamit, és utána ezt eladom, mint saját termék. Tehát a Core WordPress-nek annak meg kell maradnia.
Annyi kiegészítés, hogy ez nem tiszta szoftver, tehát ez egy open szoftver, tehát open source szoftver, ahogy elhangzott, GPL licensz alatt van, és az előadásnak az elején szerepelt is az, hogy honnan lehet letölteni a magyarított változatot. Tehát
ez a hu.wordpress.org.
Jó, tehát a videó majd később időben elérhető lesz, tehát lehessen követni, és az előadások is, hogyha